Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus egyetemi tanárt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot és önt is.
Ezúttal is telefonon rögzítjük a beszélgetést, mivel továbbra is igyekszünk minimálisra csökkenteni a személyes kontaktusok számát itt az Inforádióban. Jó lehet, hát vélhetően túl vagyunk a koronavírus járvány nehezén, vagy ahogy a szakemberek fogalmaznak az első szakaszán, de hát a vírus azért továbbra is jelen van, továbbra sincs ellenszere. De pszichológusok, szakértők szinte egybehangzó véleménye, hogy a mostani járványhelyzetben talán a bizonytalanság volt a legrosszabb lelki szempontból. Ismeretlen vírus, ismeretlen kor, és amibe belekényszerít bennünket, az is egy, hát mondhatjuk, hogy ismeretlen élethelyzet. Beszélhetünk erről már múlt időben? Tehát kevesebb a bizonytalanság, oldódnak az ezzel kapcsolatos feszültségek, vagy az ezzel kapcsolatos szorongás?
Jobban adaptálódtunk. Most már megkerestük azt az egyensúlyi helyzetet, amiben egyrészt tudomásul vettük, hogy mi van. Tudjuk, hogy még mindig ott van a láthatatlan ellenség, ugyanakkor már megteremtettük azokat a stabilizációs pontokat az életünkben, hogy hogyan tovább, és ehhez nagyon kedvezően alakult a helyzet, hogy ugye a magyar járványhelyzet a laposodó görbe, hogy szerencsésebben kicsúsztunk belőle, kiúsztunk belőle, és hogy lényegileg még csak potenciálisan van veszélyhelyzet, és lényegében ez az, ami úgy lebeg a levegőben, hogy második hullám, ez egy ilyen mágikus szóösszetétel, hogy második hullám, hogy még valami esetleg várható. Tehát nem engedhetjük el teljesen azt a feszültséget, amit a bizonytalanság szül. És sajnos a bizonytalanság olyas valami, hogy a biztos rossz is jobb, mint a bizonytalanság. Most a biztos rossz szempontjából még mindig azt mondhatjuk, hogy nem tudhatjuk, hogy mi lesz, lesz második hullám, vagy nem, de már máshogy állunk hozzá. A beállítódásnak rendkívül nagy a pszichológiai szerepe, mert már kidolgoztunk egyfajta gondolkodási stratégiát, hogy mi van akkor, ha, mi van, hogyha lesz, mi van, ha nem lesz második hullám. Tehát már van valami, ami mint tény, ami köré rendezhetjük már a védekezés módunkat, és hát ne felejtsük el, hogy ez egy folyamat, amiben mi benne vagyunk, hogy olyan rengeteg változás hozott az életünkbe. Ez az elmúlt néhány hónap és ennek minden eseménye, aminek igazából a pszichikus oldala az csak az egyik, mert van ennek egy masszív olyan egzisztenciális oldala is, ami a fontossági sorrendben az emberi életben előbbre való, mint hogy mi pszichikailag hogy érezzük magunkat a bőrünkbe, mert élni kell, kellenek bevételek, kell családfenntartás és így tovább. Tehát nagyon fontos szemponttá vált az, hogy most, amikor már újra rendeződési folyamatok vannak, hová megyünk vissza dolgozni, hogyan fogunk dolgozni, hogyan dolgozunk, hogy keresünk pénzt, hogy tartjuk fönn a családi életet, és így tovább. Tehát számos olyan nagyon materiális kérdés tolakodott most előtérbe, ami valahogyan tapasztalatom szerint a pszichikait kicsit háttérbe is szorította.
De azért beszéljünk egy kicsit a pszichikai tényezőkről, vagy ezekről a vonatkozásokról, hiszen ahogy ön is utalt rá, alapvetően változott meg az életünk és az életmódunk az elmúlt két-három hónapban, és nyilván ezzel összefüggésben sokak lelki állapota, vagy sokunk lelki állapota is változott, és vélhetően megkockáztatom, inkább romlott. A pszichológus, a szakember számára milyen tapasztalatokat vagy tapasztalásokat hozott ez az elmúlt időszak ezen a téren? Kérdezem ezt azért is, mert ha jól tudom, akkor ön is folyamatosan dolgozott, konzultált, tanácsokat adott telefonon, vagy akár az online térben.
Való igaz, sok nagyon hasznos tapasztalat gyűlt össze. Szó nincs arról, hogy én pszichológusként éppen a pszichológiai oldalt szeretném háttérbe szorítani, csak nagyon materiálisan gondolkodom olyan szempontból, hogy a munka és a magánélet egyensúlya a lelki élet szempontjából is alapvető. És hogy ezért, ha nézzük a lelki helyzeteket, akkor meg kell nézni, hogy milyen hozzájárulása van az én lelki állapotomnak, az én biztonságtudatomnak ahhoz, hogy most éppen hol állok, hogy egy otthon dolgozó, még mindig home office-ból dolgozó vagyok-e, vagy már elvesztettem az állásom, és így tovább. De most akkor én konkrétan válaszolok arra a kérdésére, hogy lelki értelemben mi is az, ami jellemzőnek mutatkozott, mert igen, már kirajzolódtak a jellemzők, és hogy ezt vajon hogyan tehetjük megérthetővé, hogy egyesek, akik ugyanabban a lelki helyzetben voltak, mint én vagy ön, mégis olyan súlyos lelki kátyúba kerültek, olyan szorongásos állapotokba, sőt, ma is még, hát ma is még nap mint nap találkozunk olyan pánik rohamokkal, olyan pánikos, énelvesztő állapotokkal, amiben okvetlenül szinte krízisszerű, gyors segítség szükséges. Kinél fordul elő olyan, hogy olyan mélyre zuhan egy bekövetkező esemény hatására, ami mindnyájunkat kritikusan érint, hát mindnyájan krízist éltünk át, és ma is még egy csendes krízis folyamat zajlik, nem vagyunk még stabil helyzetben. Egyik embernél előáll a mélypont, a másik embernél viszont nagyon jó egyensúlyi helyzeten tud tovább erickélni, nem mondom, hogy nem szorong, de az a szorongás olyan, mint a veszélyjelző szorongás, aminek funkciója van az életünkben, ami csak arra sarkal, hogy légy szíves, dobd be magad, tegyél valamit. Hát éppen ez az egyik ösztöke is minden helyzetben, ez a bizonyos veszélyjelző szorongás, ami arra bírja rá az embert, hogy valamit változtasson, kiutat keressen. Hát egy a helyzet szorongása normális szorongás, mert tudjuk, hogy van egy helyzet, amit majd végigcsinálunk, majd ez megoldódik, és utána ezzel meg is oldottuk, fel is oldottuk a szorongás gócát. Na most ugye, mikor a szorongás úgy tör ránk, hogy egy ismeretlentől való félelem, hogy úgy érezzük, hogy nincs tovább, vége az életnek, megsemmisülünk. Ugye ezek a pánik rohamok, és hát a poszttraumás stressz szindróma, PTSD-nek rövidítjük, mert valóban hosszú lenne mindig kimondani a baj teljes nevét. Ez egy diagnosztikus kategória, ami a szélsőséges szorongás állapota azzal függ össze, hogy valamit úgy éltünk meg, hogy úgy éreztük, hogy megsemmisülünk, vége az életünknek, történt valami olyan támadás az én integritása ellen. Ugye ilyenek a, hogy csak idézőjelbe és zárójelbetéve mondjam, az élet, a mindennapi életben is előadódó súlyos helyzetek, egy abuzált gyerek eseménye, vagy egy valami váratlan természeti katasztrófa, de nem is sorolom. Most, amit mi átéltünk, ez valóban katasztrófa, mélységű, szeizmikus, tehát ilyen a lelket megrengető hatású is lehetett, de kiknél. És itt jön az, amire megtaláltuk a magyarázatot. Azoknál a személyeknél, akiknél miután lezajlott a pánikos krízis állapot, felgöngyölíthető volt a személyes szocializációs történetükben olyan megelőző valami az átéltekhez hasonló lelkiállapotot előidéző esemény, amely nem került ott akkor föltárásra, megoldásra, rendezésre, és ha valami nem oldódik ki úgy a lelki életből, hogy elmondásra kerüljön, hogy valami történt velünk gyerekkorunkban, de úgy éreztük, ott vagyunk teljesen egyedül, nincs kihez forduljunk, nincs kinek elmondjuk, nem merjük elmondani, ami történt velünk. Szégyeljük, vagy bűnösnek érzi magát az a gyerek az adott dologban, mintha közreműködött volna egy áldozat, aki magát vétkesnek érzi, és így tovább. Tehát a korábbi valami esemény olyan történt, ami ilyen megrendítő hatással volt, és nem került földolgozásra, akkor a jelen helyzetben sokkal gyakoribb, és mondhatom, szinte egyenes az összefüggés, akkor áll elő ilyen pánikreakció, mint amivel mi elég gyakorta találkoztunk.
Az imént említette a szorongás oldását, és ennek kapcsán az imént azért eszembe jutott az az Olaszországban készült videó, amit sokan osztottak meg az elmúlt hetekben, hónapokban. Én is megvallom őszintén, hogy sokszor megnéztem, ráadásul különböző helyszíneken is készült ilyen, amikor a karanténban rekedt emberek az erkélyekre, az ablakokba állva közösen zenélnek és énekelnek. Hát nem is tudom talán, hogy ne essenek ki, hogy erőt vagy örömöt adjanak egymásnak. Talán ez is egyfajta szabály lehetne erre az élethelyzetre, bár lehet, hogy ezt is csak az olaszok tudják így.
Az igazság az, hogy a lelki életnek van egy olyan privát szférája, mélysége, amiben tárolódnak a velünk történt eseményeknek olyan emlékei, amik vagy nagyon megterhelve az átélt fájdalmakkal, sérelmekkel kerülnek így a mélybe, és sajnos a felejtés, ezt idézőjelbe teszem, hogy felejtés, hogy nem mondjuk el, hanem úgy teszünk, mintha elfelejtettük volna, ezt nevezi a pszichológia elfolytásnak, ugye tudattalanná tevésnek, ez tulajdonképpen lelki gócot jelent. Most akinél van lelki góc, annál nagyobb valószínűsége van egy pánikreakció előfordulásának, és ez történt nálunk is, és akkor itt jön az, amiről ön beszélt, hogy mekkora hatalma van annak, hogy mi együtt vagyunk, van valaki más, az ember vele születetten társas lény, a méhen belül se vagyunk egyedül, megosztani valamit, elmondani, feltárni, már csak azért is döntő, mert az a tudatunk, az érzelmi agyunk, jobb vagy félteke, amely betárolódnak a sérelmek, fájtalmak, szenvedés, bánat, gyötrelem, az mind időtlen, az a tudat időtlen, az azt jelenti, hogy nincsen időjegye az eltett élményeknek, csak súlya jelentősége. És a hasonló, ami minket ér, az egy érzékenyített állapotban, ilyen az eltemetett fájdalom, érzékenyített állapotban összeköttetést összekapcsolja a régit és a jelent, és fölfűti. De ha van valaki, akinek elmondhatom, a balagy félteke az időtudattal rendelkező, ott van a beszédközpontunk. Azért vagyunk ilyen csodálatosan felépítve, és ez tényleg egy csoda, amilyen az emberi elme, hogy amikor kimondjuk a szót, a szóval együtt húzunk ki feszültségeket, amiket betároltunk, és kipucoljuk, kitakarítjuk, mentálisan takarítunk, mentális higiéné, hogy felszabadítjuk azokat a gócokat, amik bennünk ilyen lerakódva, esetleg mint a főtörténeti rétegek, olyan veszélyi gócokat jelentenek a lelkünkben, amik veszélyesek. Na most, hogyha nem csak hogy elmondom, és meghallgatásra, megértésre találok, mert hiszen, ha kimondom, a valakinek mondom ki, a valaki rezonál rám. Hogyan rezonál? Szemkontaktussal például. Ha egy szót se szólunk, akkor is segítünk azon, hogyha valakivel elmondatjuk a nehézségeket, mert a szemkontaktus révén a tükörneuronok, már ezt is hát 20 éve tudjuk csak a dolgot, hogy van egy olyan leolvasó belső autonóm apparátus a lelki életünk jobb vagy féltekében, amelyik csodálatos módon képes a másiktól úgy átvenni mindazt, amit a másik ránk víz, hogy mi mint egy magunkban újra tudjuk élni úgy, hogy ugyanakkor ki is tudjuk úgy fejezni a másik felé a megértés szálán, hogy nem tároljuk be, tehát nem rakja ránk, nem pakolja ránk a másik, mert mi az együttérzésnek a szemkontaktusában vissza tudjuk mint egy erőként adni a másiknak azt, amit től ő megszabadult. Na most ez a csodálatos empátiás kapcsolat, amire mi képesek vagyunk, gyógyító. És ezért, amikor kiállnak oda az erkélyre az emberek, az összetartozás, összekapaszkodás, micsoda erőket tudunk egymás felé szállítani hang útján, de nem akármit mondunk, hanem egy ugyanazt énekeljük, mert mi összetartozunk, és az éneklésben a hangokat adunk ki, a hangok fölszabadító hatásúak, mint a panaszt, úgy énekeljük ki magunkból mindazt, amiben mi egyek vagyunk, ha én ugyanazt énekelem, amit a másik. Hát egy csodálatos, annyi elektromos vizsgálatok igazolták, hogy gondolja el, egy kórusban például, hogy egy azonos hullámhosszon vagyunk, mert pontosan megvan mindenkinek a helye, hogy ki mit énekel, kinek mi a dolga ott a kórusban, de az agyi elektromos tevékenységben úgynevezett egységtudat állapota mérhető, szinkronizáció következik be. Tehát annyira együtt tudunk rezegni, hogy szinte ebben az összekapcsolódott állapotban az egyetlen elme énekel, egyetlen elme kapcsolódott össze a teljes azonosságban. Na most ettől nagyobb erőt. Hát már két ember is együtt olyan erőt képvisel, hogy azt szokta mondani a szociálpszichológia, hogy a rendszer szemléleti szempontból a két ember nem 1+1, hanem egy magasabb minőség. Mert ketten együtt már rendszert alkotva, már ebben a kölcsönviszonyban olyan erőket tudnak összesíteni, ami meghaladja az egyéneknek külön-külön rendelkezésre álló fizikai vagy lelki erejét. Tehát így most mi azt mondhatjuk, hogy abból nagy hasznot húzunk, hogy mi rájöttünk, és a pszichológia ezerrel kihasználja, hogy mi egymásnak lehetünk segítői, megértői, gyógyítói, társai, és az összetartozás, az együttműködés, az egyik megváltó út abban, hogy mi nehéz helyzetekből ki tudjuk szabadítani magunkat is, és egyben a másik segítségére is tudjunk.
Azt hiszem, hogy azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt időszak azért mindannyiunk számára egyfajta próbatétel volt. Mert próbatétel volt a családoknak, az otthonról, home office-ban dolgozóknak, az otthonról online térben tanuló gyerekeknek. Vizsgáztunk is vajon sok tekintetben, mondjuk párkapcsolatokban, szülő-gyerek kapcsolatban, és akár munkahelyi, társadalmi vagy közösségi kapcsolatainkban?
Hát nem csak az egyéni pszichológiai események szempontjából nagyon tanulságos, ami történt, és nagyon sokat okulhatunk belőle, hogy a párkapcsolati helyzetekben bizony nagyon sok olyan esemény fordult elő, amikor egészen tetlegességig, az indulatok elfajulásáig, a viselkedés regressziójáig úgy szítódott föl az összeszártságból eredő, ott sűrűsödő, ugye a zárt lélektani térbe sűrűsödő feszültség, hogy ebből olykor családi tragédiák is adódtak. De az ellenkezője is, mert a két ember, ha csak kettőben gondolkodunk a párban, ugye a kettő összezártságának, abban a lélektani helyzetében, ahol együttműködés irányába, megértés irányába is indulhattak olyan folyamatok, amikor is olyan dolgok kerülhettek elmondásra, megbeszélésre, együtt gondolkodásra, jövőtervezésre, szeretet kifejezésre. Használhatjuk ugye a Chapman által oly sokat leírt és ajánlott szeretet nyelvet, hogy öleld meg a másikat, hogy fizikailag kerülj hozzá közelebb, hogy most ott vagy, akkor járja kedvébe, szerez neki örömöt, stb. Tehát kipróbálásra került ez az oldal is sokaknál, és hát tudja, hogy indult is egy olyan fajta, hát közszájon forgó vicc, hogy na, mi lesz a karanténnak a vége, hogy vagy elválunk, vagy gyereket szülök, mondja az asszony. Szóval, hogy mindenféle pozitív fejlemény is kibontakozhatott.
Tehát akkor egyfelől, ha jól értem, akkor ez az összezártság, vagy talán ne is használjuk ezt a kifejezést, hogy összezártság, talán inkább a szorosabb vagy húzamosabb ideig tartó együttlét, ez erősíthette akár az együvé tartozást, akár egy pár esetében, vagy a családon belül, viszont okozhatott olyan konfliktusokat is, ahogy említette, ami családi drámákhoz vezetett, hogy mondjuk rájön valaki, hogy hát tulajdonképpen nem is olyan jó ennyi időt tölteni a párommal, sőt a gyerekeim is, mintha idegesítenének, és nem is vagyok olyan szívesen velük húzamosabb ideig. Akár ilyen élethelyzetek is kialakulhatnak, mert ezek szinte drámai szituációk.
Bizony, igen, de itt jutunk a nyomára annak, hogy milyen sokat segít a pszichológiai megértés, mert azt tudjuk, hogy a párdinamikában az, hogy én egy helyzetet úgy becsülök-e meg, vagy úgy nevezek-e meg, hogy az összezártság kínja, vagy úgy nevezem meg, hogy az együttlét gyönyörűsége, az a szemléleten múlik, a másikhoz való viszonyomon múlik, és azon is, hogy mennyire vagyok fegyelmezett ember, és ezért is ajánlottuk sok oldalról, mi pszichológusok, hogyha úgy találod, hogy ez a helyzet feszít, és érzed, hogy minden eszedbe jut sérelmek, na most van az alkalom, hogy akkor beolvass és elmondd a kínjaidat, akkor állj meg, és ezt kérlek fegyelmezetten, halaszd el arra az időre, amikor vége a karanténhelyzetnek.
Mert tehát akkor vannak kifejezetten erre alkalmazható technikák? Tréningezhetjük magunkat mondjuk a toleranciára, a türelemre, az elfogadásra?
Ha kifejezetten így, hogy most a türelemre tréningezek, ilyen célzott gyakorlat nincs, de arra, hogy az idegrendszernek egyfajta adaptációképes nyugodt állapotára együtt tréningezünk, arra van lehetőség. Hát ezért lett annyi ajánlat, hogy ha magas a feszültségszinted, kérlek, ne a másikra önsd a haragodat, indulatodat, ott vannak a segélyhívók, ott vannak rengeteg pro bono ajánlkozás volt, én össze is írtam, hát 12 ilyen lehetőség volt, akár csak Budapesten is, hogy hova lehetett fordulni, hogy neki mondd el, és halaszd el, hogy szemtől szembe a párodra, vagy a családodra öntsd, és hogy így próbálj megszabadulni a feszültségtől, illetőleg van természetesen egy olyan szint is, ahol azzal, hogy relaxálunk, azzal, hogy meditálunk, azzal, hogy használjuk azokat a belső szabályozó folyamatokat, amikre végtelen sajnálatomra a mi kultúránkban jószerével most bukkant rá ebben a periódusban, tapasztalatom szerint most bukkant rá valahogy az ember, hogy milyen jó az, hogyha például rendszeresítek egy olyan belső programot, amit természetesen a program az érzelmi agyhoz szól, ahhoz az agyhoz, ahol tárolva vannak a sérelmek, indulatok, fájdalom, és így tovább. És hogy annak az agyféltekének a csodálatos rendező munkája segítségével egy egyensúlyt teremtek a racionális és az érzelmi tudat állapota között, és ezért elviselhetőbbé válnak számomra a helyzetek. Tehát így lesz toleráns az ember, hogy tulajdonképpen az belső egyensúlyt teremti meg a racionális és az érzelmi között. És hát van lelki edzés is, ugye mi mindig testi edzésről beszélünk. Hogy legyél erős, szép, izomzatod, maradj talpon, hogy fuss jó át a futás, annak vannak pszichológiai pozitív velejárói is, de tulajdonképpen a testi kultúra, vagy akár például a higiéné sokkal magasabb szintű, mint a lelki kultúra abból a szempontból, hogy hogyan edzük a lelki erőket. Miért a léleknek is van ereje, amit edzeni kell, és például a lélekerők között ilyen edzést kívánó, hogy mi tudjunk a jövőre irányulni, hogy megérthessük azt, hogy a jelenből kiindulva nehéz, beszorult helyzetekben, ha már sem erre se tudunk, se jobbra, se balra, se előre, se hátra mozdulni, még mindig tudunk a gondolat teremtő hatalmával és a hit képességével, vagyis hogy tervezni tudunk. Ugye hit azt jelenti, egy általános emberi csodálatos képesség, hogy olyan módon tudunk előre tekinteni a jövőbe, hogy ott, mint egy képzeletben konkretizálni tudunk olyat, aminek a bekövetkeztéből senki nem tud minket megbizonyosítani.
Van ilyenkor esély egyfajta gondolkodásmódbeli váltásra is, tehát a negatívból a pozitívra fordítani a dolgokat, hiszen nagyon sok negatív hatás, negatív információ ért bennünket az elmúlt hetekben. Például 50-valahány évesen karanténban felvett kilókkal örök pessimistaként nézi valaki a dolgokat, azért van esély arra, hogy megfordítja ezt a folyamatot?
Racionális emberi képességünk, hogy felelősen tudunk gondolkodni, életkortól függetlenül akármikor lehetőséget kínál a változásra, tehát megoldást tudunk találni. Ez az úgynevezett egészségtudatosság, az egészségpszichológia használja ezt a fogalmat. Ha tudja azt, és én is, ön is tudjuk azt, hogyha van egy beszorult állapot, és tudjuk, hogy ezt most, ha itt mi szabadulni akarunk, és a saját terepen mozgunk, csak körbe fogunk. Körbe járunk, rágódunk. A rágódás, a rumináció a legártalmasabb, mert olyan üzeneteket küldünk a testnek, hogy nagy baj van, végveszély, és az elkezd olyan megbetegítő hormonokat, stresszhormonokat termelni, amitől még rosszabbul érezzük magunkat, így betegíthetjük meg magunkat. Mit mond erre a pszichológia, hogy mit csináljunk, és fogadjuk is meg. Megállunk, és azt mondjuk, na hát, sem erre nem tudunk mozdulni, de fölfelé az elképzeléseknek és előre a jövőre irányulásnak a lehetőségét még föl tudjuk használni. Előre tudjuk vetíteni azt, hogy mit szeretnénk, merre tartsunk. A jövő tervezése, hogy bármilyen helyzetben vagyok, meg tudom mondani, hogy az elkövetkező 5 évben hova akarok az életemben jutni, vagy egy pár, egy család, hogy hova akarunk mi, mit szeretnénk, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, hogy legyen az életünk. És ezzel olyan erőket, éltető erőket szabadít föl, olyan energiákat egyedenként is, és a kapcsolati dimenzióban is az egyén, amik azt elősegítik, hogy a tervek megvalósuljanak. Ugye a világhírű Harvard egyetemi kísérlet, amelyik hát 25 éven, hát 5 évente nézte, hogy azok az emberek, akik így el tudták képzelni a jövőjüket, és válaszoltak arra a kérdésre, hol leszel 5 év múlva, 10 év múlva, és egy megtervezett jövőképpel tudtak előállni, azok az idők során sokkal kevésbé betegedtek meg, nem is halt meg közülük az adott időszak alatt senki, Még azok, akik nem tudtak, nem is vállalkoztak rá, meg hát így bizonytalankodtak, és mondták elég pessimista módon, hogy ugyan, de hát a sors, meg nem tudjuk, meg hogy ki lát a jövőbe, meg hogy minek reménykedni, aztán még nagyobb a csalódás, tehát ilyen rezignált és pessimista viszonyulásmóddal, beállítódással reagáltak. Az évek során, és ez körülbelül a vizsgálat 25 és 45 éves kor között 5 évenkénti méréssel történt, az ilyen nagyon rezignáltan nem jövőépítő és pessimista emberek közül sokan meghaltak, és most sorolom, szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, addikciók, függések, gyógyszer, drog, stb. És a depresszió szignifikánsan, vagyis tudományosan, bizonyíthatóan gyakrabban fordult elő. Vagyis mi magunk felelősek vagyunk az egészségünkért, és nincs nehéz helyzet, a legnehezebb helyzetből is olyan konstruktív és életre irányuló az organizmus maga, tehát ez az én szervezetem maga is, a maga idegrendszeri és biológiai folyamataival, hogy éltető erők szunnyadnak bennem. Az a kérdés, hogy olyan üzeneteket küldök-e, olyan gondolati üzeneteket, hogy merre tartsak, hogy mi akarok lenni. Olyan óriási a szerepe az emberi hitnek, hogy előre vetítem, hogy mint egy valóságként képzelem el, hogy tulajdonképpen az élettörvény legnagyobb szolgálója a mi emberi képességünk a hit. És most ezen belül szeretném lefűzni a vallási hitet is, ami valójában a nagy és általános emberi hitképességnek egy olyan fajta specifikus megnyilvánulása, hogy a szocializációban valamely vallásba belenevelnek minket. És a vallás tételeit mi elsajátítjuk. De ennek is a lényege, hogy mi egy olyan hitrendszernek a biztonsági kereteibe helyezzük az életünket, ahol ez a biztonság akkor is működni tud, amikor a való élet reális közegében egyáltalában nincsen biztonság. Hogy azok az emberek, akik mondjuk imádkoznak, akik hát meditálnak, akik ezt művelik, vagyis ezt a izmosítják a lelki rendszerüket, edzenek a lelki rendszerrel, ők például sokkal egészségesebbek, sokkal optimistábbak, tehát tudományosan igazolható, hogy a hitnek mind általános emberi képesség értelmében megváltó szerepe van, mind pedig vallási keretekben.
Járványhelyzet utáni lelki, pszichés feszültségekről, szorongásokról beszélgettünk. Továbbra is ez a bizonytalanság azért még itt van velünk, hiszen tartunk a járvány második szakaszától, de azért az élet kezd visszatérni a normális vagy megszokott kerékvágásba. Éppen egy pszichológus kollégája beszélt a napokban arról, hogy hetek után milyen furcsa volt számára kimozdulni otthonról és kimenni az utcára, hogy idő kellett, amíg megszokja maga körül ismét az embereket az utcán vagy a közösségi terekben. Szóval voltak éppen vissza kell szereznünk most a bizalmat, azt a fajta bizalmat, hogy az emberek körülöttünk, akár egy üzletben, akár az utcán, vagy a buszon, a villamoson nem potenciális veszélyforrások.
Hát ez bizony így van, ahogyan ön mondja. Én magamban, ahogy mindezen gondolkodtam, nekem is van személyes élményem, nagyon betartottam a szabályokat, és csak akkor léptem ki, amikor már ez kvázi engedélyezett volt, vagy netán javasolt. Tényleg furcsa, mintha a picit a világ megváltozna körülöttünk. Viszont ami engem nagyon felemelt, az a fegyelmezettség, amivel én találkoztam. Az én környezetemben legalábbis ez a személyes tapasztalatom, az, hogy a maszkviselés, hogy a kesztyű, a távolság betartása, az üzletben például a határidők betartása, ki mikor vásárolhat, tehát egy fegyelmezettség volt jellemző, és én magamban azt mondtam, jól van, akkor most ott tartunk, hogy lényegében az újra tervezés fázisába kerültünk. Mert minden megváltozott, ugyanúgy már biztosan nem mennek a dolgok, tehát mindent újra kell terveznünk, de ha van egy ilyenfajta életfegyelem, hogy egymásra tekintettel vagyunk, hogy vigyázunk egymásra, ennek akkora felemelő hatása van, és egyébként az is nagyon, nagyon a szívem ígért, hogy azt tapasztaltam, hogy a kollégák is, és mentálhigiénikusok, és segítők mennyire kinyitották a szívüket, idejüket, és hogy tényleg úgy segítettek, amennyire csak lehetett. Mert mit igazolt azt, amit a szakirodalom is aláhúz, hogy az ember kényeibe van bepakolva a saját faj védelme, az altruista késztetés. Tehát ez egy reflex, hogy segítek a másikon. Igen, de mi egy nagyon furcsa kultúrába kerültünk, ahol az altruisztikus program, ami kinyílik ösztönösen, hogy menj és segíts, ha a másikat bajba látod, nagyon sok helyütt már defektet kapott. Hát olyan eseményekkel tudom ezt igazolni. A Szélkálmán téren mentem át, és egy anyuka 6 éves gyerekét, vagy legalábbis ilyen nagy csoportos óvodás gyerekével sietett valahova, és ott rosszul lett egy ember, és a kislány a maga természetességével húzta anyját, és mondta, gyere, menjünk oda, segítsünk, mama, segíts! Az anya rászólt, és azt mondta, hogy ne is nézz oda, sietünk, és ha máskor ilyet látsz, akkor ne is menj oda. Vagyis a kinyíló, genetikailag programozott altruisztikus motívum megkapta az ellenszérumot, vagy hogy mondjam, arra tanította a szülő, hogy ne törődj a másikkal, hogy ne segíts neki. De azért összességében, mikor nagy bajba vagyunk, mikor a közösségben megszólal az ember, tehát lélektől lélekig valami üzenet, hogy vigyázzunk egymásra, óvjuk meg az emberi életet. Ez egy ősi parancs, mert az élettörvényre épül tulajdonképpen minden kultúra. Az élettörvény meg azt mondja, hogy vigyázz az életre, óvd, védelmezd, törvénybe foglald, jó az, ami védelmezi az életet, és rossz, büntetendő az, ami pusztítja az életet. Ugye ez az élettörvény, ami a filozófiák lábazata, és minden szent iratban is legyen, az Tóra, Talmud, Biblia, minden szent iratban, ezek az előírások. Most hát sajnos, ami nagyon sajátosan alakult, nagyon erősen átmaterializálódott kultúránkban, eléggé háttérbe szorult ezek a minőségek az emberi életben, hogy mi a parancs, hogy mit tegyél. Ezek valahogyan nem kaptak elég megizmosító hatást a szocializációban, és hát ezért sajnálatos, hogy háttérbe szorultak, de amikor eljön a pillanat, hogy valóban veszélybe kerül az élet, vagy annak valahogy megérint a szele, hogy valami nagy baj történhet, akkor mégiscsak az emberből kinyílik az, amit hozott magával, hogy védd a másikat, segítsd a másikat, és állj mellé. Nekem ez nagyon-nagyon pozitív tapasztalat volt.
Tulajdonképpen ugye a felelősségről, vagy a felelősség kérdésköréről beszélgetünk. Egyfelől a felelősség magunkért, másfelől a felelősség egymásért, amire a példák ugye most számtalan formában adódtak az elmúlt hónapok során. Tehát valamilyen módon a felelősség próbáját is megéltük, és megéljük még jelenleg is?
Én azt hiszem, hogy szinte egyfolytában fel van téve nekünk a kérdés, a felelősségnek az úgy öke a felel, és ez azt jelenti, hogy felteszek neked kérdéseket, felelj rá. Felelj rá, hogy te mennyire vagy felelős az életedért, mások életéért, tudod, hogy nem vagyunk egyedül, és tudod, hogy az ember alapvetően társas lény, ha magadért teszel valamit, tegyél a másikért is, mennyit teszel, hogy mennyire adod oda a saját erőidet, segítő készségedet, hogy a másik is jobb helyzetbe kerüljön. És hát itt jön elő az, amit a szociálpszichológia mindig-mindig üzen, hogy összefogással, együttműködéssel, az együttműködés a megváltó jövő, a széthúzás, a szembeállás, a versengő kultúra, az überolás, hogy az egyik a másik vállán akar nagyra nőni. Ezek azok, amik a legdestruktívabb energiák, se gazdaságot, se egzisztenciát, se életet nem építhetünk egy versengő és egy egymást überoló kultúra. És hát ezek nagyon-nagyon ősi és messziről jövő üzenetek, de ha most mi szembenézünk azzal, hogy hol fajult a mi életünk, akkor sajnos csak most a munka és a magánélet nagyon két, fontos két életlábára, hogy utaljak. Egyik lábunk ugye a munka, a másik a magánélet, persze szimbolikusan. És akkor nézzük meg, hogy mi történt itt, hogy pontosan tudjuk azt, hogy hogy megtartó erőink legyenek, ahhoz nekünk kell, hogy legyen egy otthonunk, egy fészek, egy biztonsági pont, és ezek a arányi csillagok az égen, vagyis minden egyes családi otthon fénye, biztonsága adja, hogy az égbolton ragyognak a csillagok. Hát ez képletesen szólva, vagyis, hogy akkor van fény az életünkben, hogyha ezek a pici kis otthonok biztonságosak. Most akkor úgy nézzük, hogy a munka oldalán pedig meg kell élni. Na most akkor mennyi időt fordítunk mi naponta arra, hogy mi a munkaoltárán áldozunk, és hány órát adunk abból az életünkhöz, hogy mi igazán tudjunk erőben, egészségben, még merem mondani, boldogságban is élni, ezt a család jelenteni, ahová lényegében be is hordjuk azt, amit a másik oldalon, hogy úgy mondjam, megtermeltünk. Na most hol van itt életegyensúly? Én nem tudom, ha valaki most úgy önmaga elszámol, hogy hány órát tölt munkával, pénzkereséssel, hány órát van együtt a családjával, ami az otthon biztonsága, ami az életnek az a piszike műhelye, amiből egészséges személyiség nőhet ki, mennyit ad erre, ahol a boldogság lakna, ha lakhatna, és akkor kiderül, hogy már rég nincs arról szó, ami mondjuk csak, amikor a szakszervezeti mozgalmak elindultak, tudja, volt egy ilyen szlogen, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Hát szerintem itt nem a 3x8 óráért hát kellene már kiállnunk, hanem azt mondhatom, hogy megette a magánéleti otthon falait, kirágta a munka, ami betüremkedett már az életünk minden résébe, és ezért egyensúlyról rég nincs szó. Na most akkor életérvállalt felelősség hol kezdődik? Hát ott kezdődik, ahol továbbadom az életet. Hol adom tovább a családban, ha feltéve, ha továbbadom. Mert hogyha olyan módon változik az élet, hogy a munka és magánélet egyensúlyában egyszer csak jön egy olyan értékváltozás, hogy tudod, mi a legfőbb érték? Hát, hogy pénzed van. Na akkor start, és akkor gyerünk, és termelj, és legyen pénzed, és egyszer csak észreveszünk, hogy az értékvilág csúcsán egy valami ül egy mamon, és ez a pénz. És ennek olyannyira ale kényszerűen, mint mókuskerékbe került állat, úgy vergődve, körbe forgunk, 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 és elkapott most már ez a kollektív erő, és most már minden a pénzre megy, és minden olyan, ami a másik oldal, az ember élet minősége, a boldogság, tehát a mennyiségek oldalán történt egy olyan fajta elbűvölt tudatállapot, amiben a világ olyanná vált, hogy elhitette velünk, holott más a tapasztalatunk, mert máshonnan jön a boldogság, de elhitette velünk, hogy mégiscsak legyen tulajdonod, pénzed, vagyonod, és így tovább. Tehát ez az értéktorzulás, ez olyan döbbenetesen változtatta meg a mi életminőségünket, hogy valójában a csúcsra került hatalom, a mammon, a pénz, fölemészti azokat az életterületeket is, ahol mi boldogok lehetünk. És ahol tovább vihetjük az életet, és mert az, hogy hazamegyek, hát a haza kettős jelentésű fogalom, és az ember egy gyökeret eresztő lény, vagy valahova tartozó lény, kötődő lény, és ezért azt kikezdeni egy életben, hogy a gyökerek ne legyenek szilárdak, és hogy azt valahogy vagy elvagdosni, vagy erős engedni, hogy képüljön, ez egy óriási nagy felelősség. Márpedig úgy néz ki, hogy a jelen életünkben a családi élet elsorvadása, vagy hát háttérbe szorulása ellenében a munka oldalon, inkább így mondom, a mammon imádat a pénzszerzés oldalán van elarányítva az életünk, és ezért valahogy rosszul áll a színánk. És most az elmúlt idő számomra például azt a tanulságot is adta, nagyon sok szép példát, nagyon sok levelet kaptam, nagyon sok szép példát, hogy a családi életben rájöttek arra, hogy de hisz tulajdonképpen mi milyen jó is együtt lenni, mi minden, milyen kreatívak vagyunk, hogy tudjuk szeretni egymást, hogy tudjuk segíteni a gyereket a tanulásba, milyen jó érzés így együtt sütni, főzni, történeteket mesélni. Olyan családtörténetek elmesélésére került például a sor, ami levelekben értesítettek, hogy milyen boldogságos volt, hogy visszamentek a múltba a gyökerekig, a minden féléről emlékeztek, hogy volt nagyszülőknél, ki hogy szerette a kit, és hogy milyen családi kötelékek voltak, hogy nagyon megerősödött a családtudat. Amúgy is most, ami magyar világunkban, családközpontúan, gyermekközpontúan, a gyermek megszületéséért való, tényleg lehet mondani, hogy kormányszintű igyekezetben is, mindent biztosítani akarunk, azt hiszem, közös erővel, hogy valahogyan a családi oldal, ami ennek a hatalmas egyensúlynak, hogy ne legyen fél lábú az ember, és ne az egyik lába nagyra nő, a másik meg sehol sincs, hanem hogy megteremtsük ezt a bizonyos egyensúlyt, mert ugye akkor tudunk igazán vállalkozni arra, hogy új életet felelősen indítsunk, hogyha meg is van az a biztonság, hogy mi meg tudjuk valósítani a családi életben azt, amire vágyunk, és erre rá kell döbbenni, hogy meg is lehet. De ha nincsen családi élet mindennapi gyakorlata, akkor már azt se tudjuk, hogy kell családi életet élni, hogy kell együtt lenni. Hogyha együtt vagyunk, akkor nem csak arra jó a helyzet, hogy a gondjainkat megbeszéljük, hogy te ezt intézed, én azt intézem, és akkor adminisztratív kommunikáció zajlik az élet továbbvitelével kapcsolatban, hanem amikor érzésekről, emlékekről, szeretetről, összetartozásról, egymásnak adott érzelmi ajándékokról lehet szó.
A családon belül azért beszéljünk egy kicsit talán részletesebben a gyerekekről, hiszen számukra sem lehetett könnyű az elmúlt időszak, március közepétől ugye digitális munkarendben távoktatással otthonról tanultak, és most már ez így marad, így ér véget a tanév. Ez egy mindenképpen rendkívüli speciális helyzet a számukra, és mi lehetett vajon ebben a legnehezebb? Milyen hatásai, akár pszichés vetületei lehettek mindennek?
Hát innen mondok köszönetet azoknak a szülőknek, és pedagógus kollégáknak, akik ugyancsak megtiszteltek azzal, hogy sok ilyen információt kaptam, sőt, ilyen segítséget is, hogy kellene valamit tenni szülők részéről, hogy a gyerekek ugye elképesztő óra mennyiséget ültek a gép előtt, gépeztek, ahogy ők nevezik, és hogy ugye az online oktatás óráit, utána a házi feladatokat, mindent online kellett megoldani, és volt olyan szülő, aki azt mondta, nonsense, 10 órát ül a gyerekem, és még mindig nincs minden feladat készen, amit meg kellene tenni. A pedagógusok meg azt mondták, hát nekik is nagyon súlyos volt. Hát vips-rops átállni, és nagyon kreatívan megoldották többségében, hogy új oktatási formát, módszertant kellett kidolgozni. És ugye a pedagógus világban, hát a saját vizsgálataim is igazolják, hogy nagyon perfekcionista a pedagógus, hogy lényegében ugye egy nagyon érdekes dolog van az ő hivatásában, mert hogy ugye az az igazság pillanat, amikor ő ott oktat és tanít a tanteremben, ha fáj a feje, ha nem, neki ott helyt kell állni, de nem tudja, hogy jól csinálja-e. És ez a nagyon érdekes helyzet ad hozzá, hogy képzeletben, gondolatban olyan maximalista mércéket állít önmaga elé, hogy többségükben nagyon-nagyon igyekeznek nívósak lenni. Igen, de ettől túlterhelők a gyereknek. Tehát itt úgy, és ki a saját tárgyával kapcsolatban olyan fajta túlméretezett vállalásokba bocsátkozik, ami a gyerekre nézve rettentő nehéz. Na most ez egy nagyon nehéz konfliktus, amit nagyon nehéz is így elboronálni, megoldani. Most nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy mekkora lelki terhet jelentett gyereknek is, pedagógusnak is, szülőnek is. Tehát ez egy igazi, nagyon nehéz próbatételes.
De nyilván itt is a társas kapcsolatok vagy a közösségi élet hiánya is dominált, hiszen az iskolai közösségi együttlét, hát hiába voltak a jól működő digitális felületek és nagyon sok digitális tananyag, de hát az iskolai közösségi együttlét jó időre megszűnt. Volt ugye 3 hónap, aztán most jön a nyári szünet, hát ez gyakorlatilag fél évet jelent. Lehet, hogy szeptemberben újra kell ismerkedni egymással.
Ez így van, és hogy annyira döbbenetes, egy Eric Byrne nevű kanadai származású pszichiáter, aki egy önálló elméletet dolgozott ki az emberi kapcsolatok jelentőségének igazolására, ő például azt mondta, amikor ilyen pastime, ilyen üres csevegésnek ható, időtöltő beszélgetéseink vannak, ne higgyük már, hogy az csak úgy semmi, hanem ezek pont olyanok, amiknek az energiái mind éltető módon visszaháramlanak, és amik mik itt, tehát a beszélgetésben részt, a csacsogásban résztvevő feleket megerősítik. Tehát erre is szükség van. Egyáltalán az ilyen nagyon üres járatúnak vagy értelmetlennek tűnő dolgoknak a jelentősége is döntő, ha együttesben történik. Egy együttes kacagás, egy együttes valami játék. Ezeknek óriási a szerepe a mi gyerekeink életében, és hát a kortárs csoport hatás. Hát ez nélkülözhetetlen az ő személyiségfejlődésük szempontjából, ahol nekik balanszírozni kell szülői hatások és a kortársak hatásai között. Úgyhogy mindenképpen igaza van abban, hogy ez egy igen nehéz helyzet volt, és nagyon-nagyon hiányzott a közösség, hiányzik. De most jön a nyár, és azért ez megint csak, hogy most egy nyári időszak következik, és ugye van egy felszabadultsági érzés. Honnan jön ez? Ez általános. Onnan jön, hogy a pszichológia azt igazolta, hogy képzelje el, az öröm, mint élmény, gyakrabban fordul elő statisztikailag olyan helyzetekhez kötődve, hogy valami rossz elmúlik. A megkönnyebbülés érzés, a felszabadulás érzés, na ezen is túl vagyok, na most jön valami, ami jobb. És körülbelül ez a mi nyarunk most ilyennek néz ki, úgyhogy van egy ilyen kicsi megkönnyebbülés és örömérzés, és ezért azt hiszem, hogy a nyaralást sokkal jobban fogjuk tudni élvezni ezen a nyáron.
Amikor legutóbb beszélgettünk, azt mondta, és talán a beszélgetés első felében is utalt erre, hogy a járvány lecsengésével a legnagyobb tanulság az lesz, hogy már nem élhetünk ugyanúgy, mint eddig, helyre kell állítanunk az egyensúlyt, sőt, talán lehet, hogy egy újfajta egyensúlyt kell megteremteni. Jók az esélyeink erre? Mert hát az ember olyan könnyen felejt.
Hát lehet, hogy könnyen felejtünk, de ha én, aki klinikus vagyok, ugye a többes számot kissé nehezebben alkalmazom, egyén pszichológiai mélységekben gondolkodom általában, és én azt hiszem, hogy kinek-kinek megvan a személyes tanulsága ebbe, és ezek a személyes tanulságok majd összeadódnak. Ha valaki igazán elgondolkodik és számot vet, és hát ugye az egész önismeret is arra épül, hogy legyen önreflexió, önmagunkra, saját életünkre, saját tapasztalatainkra, a történésekre reflektáljunk, milyen volt ez, mit tanultam belőle, mit csinálnék másképp, elrontottam-e valamit, van-e jóvátételi lehetőség, hogyan menjek tovább, hogy vigyem magammal a tanulságait az elmúlt életszakasznak. Ugye ez az állandó önreflexiós parancs az, ami segíti az ember személyiségének az egész életen átvaló fejlődését. És nagyon sok ilyen tanulság van. Az egyéni lelki keretekben is, hogy ki hogy élte meg, leszűrheti ennek az ő életében és családjában érvényes, úgy is mondhatom, hozományait. Mert hozománya biztos, hogy van. Mert nem, hát tapasztaltam is, de nem állíthatom azt, hogy ó, ez csak nehéz volt, csak súlyos volt. És minden rossz tulajdonképpen ebben a nagyon érdekes kettős szemléletben, hogy egy dolog, nézd úgy, hogy van jó oldala, van rossz oldala, semmi se csak tisztán jó, és semmi se csak tisztán rossz. Hogyha ebben a kettős szemléletben vesszük szemügyre az életünk eseményeit, akkor azt mondhatjuk, és visszakapcsolnék ahhoz a gondolathoz, amit egy cseppet elhagytunk, hogy ugye az optimista előre látó tervezés, hogy úgy gondolkodni, hogy mindent úgy szemügyre venni, hogy megláthassuk a negatívumban is a jót, felismerhessük tapasztalat, tanulság gyanán, azokat az üzeneteket, amik segítenek akkor is, hogyha hát nagyon gödörbe kerültünk. Hogy annak van egy hozománya, minden rosszból valami tanulság kiszármazik, az élet, mint nagy tanító mester, ugye szoktuk ezt mondani. Igen, mert bizony a saját tapasztalatból, és elsősorban ebből az ember képes nagyon jól tanulni. Mert amikor azt mondjuk a másiknak, változz meg, a lehető legrosszabbat tesszük, mert nem változunk így meg, ha azt mondja a másik, hogy tedd ezt. Megváltozni az ember csak akkor tud, ha már mindenképpen szükséges, hogyha az, amire kérnék, hogy változzon meg, azt a másiktól megkapja. Tehát ha én azt akarom, hogy szeressen engem már jobban egy kicsit a párom, akkor nekem kell először lépéseket tenni, hogy én szeressem őt jobban, fejezzem ki azt, amit én is szeretnék tőle kapni. Most ezek a nagyon fontos tapasztalatok, tanulságok az életben. Ezekben az nehéz hónapokban vagy napokban. Én úgy gondolom, hogy kiben, a saját lehetőségeiben lecsapódtak. Tehát vannak tanulságaink. Csak például egy most eszembe jutott, amire vonatkozóan több megkeresést is kaptam, hogy volt arról szó, hogy összezárva a család, és a gyerekek, több gyerek, és hát hogy igazából őskáosz, és mit lehet tenni. És akkor hogy lehetne itt rendet teremteni, ugye? Kell strukturálni az időt, be kell osztani, az apa online dolgozik, stb. Mit csináljunk? És akkor csak egy olyan felvetése, pszichológia tanácsa, nem saját kutfőmből, hogy csináljunk családi tanácsot, minden nap üljünk össze szépen, és akkor beosztjuk az időt, lehet heti tervet is készíteni, hogy ki mit csinál, mikortól, meddig, és legyenek a nagy játékidők is, a közös élmények. És akkor mindenkinek ebben a családi tanácsban azonos szavazati joga van. A legkisebb is elmondhatja, hogy én azt szeretném, hogy, és a kamasz is elmondhatja, hogy ő mit nem szeretne, mert általában nem szereti azt, amit a többi csinál, de mindenkinek legyen szavazati joga, és a családi tanács működjön ilyen valóban demokratikusan. Úgy bejött számos esetben, hogy annyira örültem neki, hogy ugye rádöbbentünk arra, itt is például többek közt, hogy az együttműködés irányába tartó olyan egymás véleményére odafigyelő, egymást meghallgató, mindenkinek a gondolatait, szükségleteit föltáró helyzetekben az ember közös megoldásokat tud találni. Mert ezek életminták. Ott tanuljuk meg a családban, hogy hogy vitázunk, hogy kommunikáljunk, hogy hogy bánjunk egymással, és hát ennek óriási, messzire szóló a jelentősége, ami egész életminőségünk szempontjából.
Tehát akkor tanulságok, tanulságaink vannak szép számmal, amik majd tovább vihetők. Az elmúlt órában Bagri Emőke klinikai szakpszichológus egyetemi tanár volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen!